Jellemezze egy picit Románia, és külön majd Magyarország 1918-1920 közötti nemzetközi helyzetét. Az egyik ország, Románia 18-ban még nagyon rosszul indít, Magyarország úgy tűnik, hogy majdnem a nyertes oldalon van, persze, hát ez egy kicsit túlzás.
Ahogy 1918 közepén még nézhetett úgy ki, hogy az osztrák-magyar monarchia és benne Magyarország győztes oldalon fejezi be a háborút, tehát ugye Szerbiát legyőzték, Romániát legyőzték, Oroszország ugye aláírta az úgynevezett Breslitovszki békét, amely a hatalmas területek feletti felhatósághoz juttatta Németországot és az osztrák-magyar monarchiát Ukrajnában és Dél-Oroszországban, tehát lehetett azt gondolni, hogy itt tulajdonképpen ez egy majdnem megnyert ügy, de közben hát azért látszott, hogy a hátország is nagyon kimerült, Németország és az osztrák-magyar monarchia erőforrásai elfogytak, de valóban Bukarest aláírt egy külön békét, a bukaresti békét 1918. május 7-én, vagy hát a román kormány aláírta ezt a békét, és akkor úgy tűnt, hogy elveszíti mindazokat az ígéreteket, amiket Romániának tettek 1916. augusztusában az úgynevezett bukaresti titkos szerződésben, ami az osztrák-magyar monarchia megtámadása esetére egy csomó területet ígért Romániának. Na most, hogy ebből a viszonylag kedvezőtlen helyzetből Románia hogy tudott a résztvevő és kezdeményező lenni a Párizsi békekonferencián, hogy kapott úri, hogy lett az egyik legnagyobb nyertese a közép-európai újrarendezésnek, az elsősorban azt kell megértenünk, hogy Románia geopolitikai helyzete akkor, mint egyébként a ma is egyébként bizonyos értelemben nagyon fontos volt a washingtoni, londoni és a párizsi döntéshozók számára. Az elsődleges fenyegetés a korszakban az a bolsevik Oroszország fenyegetése volt, ugye 1917-ben hatalomra jutnak a bolsevikok Oroszországban, egy nagyon véres polgárháborúban legyőzik az ellenfeleiket, és egy totális diktatúrát alakítanak ki, de ugyanakkor, és legalábbis kezdetben nagyon komoly expanzív szándékaik is vannak, tehát megpróbálják exportálni a forradalmat. Ugye részben ilyen a tanácsköztársaság, de tudjuk, hogy Bajorországban is volt egy tanácsköztársaság, Ausztriában is nagyon komoly előkészületek történtek egy tanácsköztársaságra, és hát az úgynevezett lengyel-orosz háború, vagy lengyel-szovjet háború 1920-ban azzal a veszéllyel fenyegetett, hogy megnyílik az út, a lengyelek veresége esetén megnyílik az út Európába a szovjet hadsereg előtt. És mondjuk például Németországban is kitör a proletár forradalom. És ennek a bolsevikok elszigetelésének a frontján, ennek a déli frontján Románia 1919 elejétől halatlan fontos lett az Antant, illetve a Párizsi békekonferencia számára. A lengyelekkel együtt Románia volt az állam, amelynek viszonylag jelentős hadereje volt, most már elég jelentős területe is, ugye azzal, hogy megkapta Erdélyt, a Bánságot, Partiumot, a kelet-magyarországi részeket. Így ebből az okból kifolyólag Romániával, annak ellenére, hogy nagyon kedvezőtlen pozícióból indult, hiszen kilépett a különbéket kötött a központi hatalmakkal, ezért elég elnézően kezelték a szereplését, és nagyon sok mindent megengedtek neki, hogy most így mondjam. Tehát ugye a román hadsereg azért többször átlépte az egyébként az Antant által megalapított demarkációs vonalakat Erdélyben, gondoljunk itt a belgrádi fegyverszüneti egyezményben meghatározott Maros vonalra, amit a román hadsereg 1918. december elején átlépett, aztán az úgynevezett Apáti Bertoló vonalra, ez Apáti István kelet-magyarországi kormánybiztos, és Bertoló francia tábornok, a Dunai francia hadsereg parancsnoka között köttetett, ezt is átlépte, és aztán további demarkációs vonalakat is átlépte a román hadsereg, úgyhogy ehhez kezdetben legalábbis nem bírta teljes körűen a Párizsi békekonferencia támogatást. Mindez azért lehetséges, mert Románia szerepe hirtelen nagyon felértékelődött 1919 elején.
Hogyan határozza meg a kapcsolatát az erdélyi románság a monarchiával való viszonyában 1916 előtt és után?